Szeretettel köszöntlek mindannyiótokat, és nagy öröm van a szívemben, mert régen voltam itt, és általában egyedül jöttem, amikor jöttem még, ugye, hát az már jó másfél-két éve is volt, amikor utoljára itt járhattam közöttetek szerintem, és most örülök, hogy a családommal tudtam jönni. Köszönöm szépen. És mindig jó egy olyan gyülekezettel szemben állni, ahol sok a gyerek. Már csak azért is, mert hogy ez mutatja, hogy a gyülekezetben van élet. Nem azért, mert az idősebbek nem életet mutatnának, csak mégis egyfajta vérkeringés mutat, és a jövőt is erősíti. Már csak azért is mondom ezt, mert látok olyan gyülekezeteket, szolgáltam például hosszú ideig Siklóson, és olyan rossz azt látni, amikor a gyülekezetben az idősebb tagok csak várnak, és valahogy nincs az a vérkeringés, nincs új, frissült erő. És olyan jó látni, amikor itt vannak a gyerekek, és egyfajta biztosítékot mutatnak arra, hogy a gyülekezet az épül, és élő, és pulzál. A mai délelőttől szeretném, hogy tudnánk folytatni a szombatiskolán megkezdett témát, de előtte, mivel a gyermekek is megérdemlik azt, hogy ők is tudjanak velünk együtt gondolkodni, de szeretném a gyermekek figyelmét kérni, jó? Úgyhogy, ha tudtok, akkor örülök, ha előre jöttök, mert nekem is segítség, hogyha mindenkit látok közelről. Köszönöm szépen. Na, szeretném kérdezni azt tőletek, gyerekek, hogy ki ismeri a Szabó Attila bácsit? Ki az, aki személyesen is találkozott vele? Ki az, aki szokta olvasni az üzeneteit, amit gyerekeknek küld? Lehet jelentkezni egyébként e-mailben, minden héten küld üzenetet a gyerekeknek. És egy olyan üzenetet szeretnék most megosztani veletek, amit lehet, hogy már ismertek, köszönöm a kézfeltevést, de nekem nagyon-nagyon tetszett. Egy kérdéssel kezdeném. Szerintetek a Biblián kívül mi az a bizonyíték a Jóisten létezésére, ami a legjobban megmutatja azt, hogy ő valóban létezik? Több ilyen bizonyíték is van, tehát lehet, hogy nem is jó a kérdés. Milyen bizonyítékok vannak a Biblián kívül arra, hogy Isten létezik? Kinek van erre nézve gondolata? Nehéz kérdés? Természet. Nagyon ügyes válasz. Igen, köszönöm. A természet az egyik jó válasz.
Teremtés,
igen, a természetben vannak a teremtett dolgok. Jól mondott, Simon. Mi az, ami megmutatja, hogy a Jóisten dolgozik és munkálkodik? Igen. Igen, bár barátságra képesek azok az emberek is, akik a Jóistent látszólag nem ismerik. De miért képesek a barátságra, vagy miért igénylik az emberek a szeretetet? Ambrus? Az is benne van. Én a lelkiismeretre gondolok. Kinek van lelkiismerete? Örülök. A Biblia azt mondja, hogy a Jóisten mindenkihez személy szerint szól, a kis belső hangon keresztül, szól a természeten keresztül, szól a Biblián keresztül, és most a természetből szeretnék egy példát hozni. Mert számomra olyan csodálatos, hogy ahogy vizsgáljuk a természetet, bárhova nézünk, el tudunk gondolkodni azon, hogy a Jóisten vajon miért pont úgy teremtett meg valamit. És ma egy kismadárról szeretnék veletek gondolkodni. Szerintem most tudod is, hogy melyik kismadárról van szó, de még nem mondd el. Ki az, aki szereti a madarakat?
Egyszer megfogott egy vörös pecsét, máskor még nem tudom, hogy mit fogott, és az apa meggyógyította, mert kiszedte a száját.
Jaj, de jó. Ez biztos szép tapasztalata, hogy egy kismadár meggyógyul.
És pont nem láttam.
Reméljük nem lesz legközelebb. Reméljük nem lesz legközelebb, és a szíve az figyelni fog, hogy ne bántson madarakat. Kinek van kedvenc madara? Na, milyen madarakat szerettek? Igen? A vörös begy, az egy nagyon kedves madár. Ambrus? Aranylile, igen.
Szalakóta.
Az nagyon szép kék madár, Zsófi.
Vöröskánya.
Vöröskánya, nem véletlenül gondolom. Igen. Tessék. A rigó. A fekete vagy a sárga?
A fekete.
A fekete. Igen, tessék.
Papagáj.
A papagáj. Nagyon sokféle papagáj van. Igen, tessék.
Sárga
rigó. Simon? Mondjad.
Sárga rigó.
A sárga rigó a favorit, úgy látom. Na, Ambrus, mivel tudta, hogy melyik madáról szeretnék mesélni, ezért már be is jelentette, hogy az aranylile. A lilefélék, képzeljétek el, az nem egy madárról szól, hanem egy egész családról. Van európai lile is, van amerikai lile. Én az amerikai aranyliléről szeretnék mesélni nektek. Gyerekek, ha valakit érdekel, utána a számítógépen meg tudom mutatni a képét is, jó? Most nincs nálam kivetítő, úgyhogy nem tudom kivetíteni, de vannak nálam képek a számítógépemen, és utána meg fogom mutatni mindenkinek, akit érdekel. Tudjátok, hogy a Jóisten hányadik napon teremtette a madarakat? Hányadik napon? Ki tudja? Ötödik. Igen. Nagyon jól mondjátok. Az ötödik napon, ugye? Akkor teremtette a Jóisten a levegőig összes állatát, de nem csak madarakat. Az is madár. Vannak olyan hüllők, amik tudnak repülni például, ugye? De például a lepkék azok nem madarak. Ugye? És akkor teremtette a Jóisten a vízben és a levegőben élő állatokat, képzeljétek el. Na, és ez a kismadár, mint minden kismadár, valamitől különleges. Kismadár vagy nagymadár, azt gondolom, hogy mindegyik más-más csoda. Vannak olyan madarak, amik egy helyben vannak, és nem költöznek, és vannak olyan madarak, amik költöző madarak. Tudtok olyan madarakat mondani, amik nem egész évben vannak itt velünk, Magyarországon? Igen, Zsófi?
Gólya.
Ez négy gólya?
Igen.
Mindent nem. A gólya az költöző madár, igen, tessék? A fecske nagyon jó. A sárgarigó az biztos költöző? Igen. Tessék, van még más gondolat? A varjú az pont nem költöző madár, az marad, és károk sajnos, Ambrus.
Csak elfelejtettem, hogy mi az északi sárkány,
a sarkicsér, így van. Az a leghosszabb távolságra repülő madár. Na most az aranyille, képzeljétek el, azért különleges, mert ő az a madár, aki a legtöbbet repül anélkül, hogy pihenne. Vannak olyan madarak, képzeljétek el, akik csak éjszaka repülnek, és aztán nappal megállnak és pihennek. Vannak olyan, jó példa, csak a bagoly nem költöző madár, az marad egy helyben, de valóban éjszaka vadászik, jól mondtad? Vannak olyan madarak, akik csak nappal repülnek és éjszaka pihennek. És vannak madarak, akik éjjel-nappal repülnek. Az aranylile azért különleges kismadár, főleg az amerikai aranylile, mert képzeljétek el, Alaszkából repül évente egyszer a Hawaii szigetekig. Majd térképen megmutatom az istentisztelet után, azt tudjátok, hogy mekkora távolság? 4500 kilométer. 4500 kilométer, anélkül, hogy valaki, egy madár is meg tudna állni, mert az óceán felett repülnek. Képzeljétek el. És ezek a madarak, kiszámolták, elkezdenek repülni, repülnek egy éjszaka, aztán egy nappal, még egy éjszaka, még egy nappal, még egy éjszaka, még egy nappal, még egy éjszaka.
Hét
napszakot repülnek, hát három teljes napot és még egy fél napot, megállás nélkül. Mit akarsz mondani, Ambrus?
88 órát repülnek.
Hát, ki kell számolni, hogy mennyi a három nap, az 3x24 óra, az mennyi, az 72, meg 16, az bizony 88 óra. Jól mondtad. Figyeltél, Ambrus, legközelebb, vagy legutóbb. Örülök. Legközelebb is figyelj, így van. Apád félre beszél. Na, tehát 88 órát repül ez a kismadár, és képzeljétek el, megállás nélkül. Most nem tudom, hogy melyikőtök tud például fekvőtámaszt nyomni. Ki az, aki tudna fekvőtámaszt nyomni 10 percen keresztül? Ki az, aki tudna googolni 20 percen keresztül? És egy órán keresztül? Két órán keresztül? Ki az, aki tud csendben lenni egy 10 percig? Majd bebizonyítjátok. Na, tehát képzeljétek el, ez a madár fantasztikus, amit meg tud tenni, mert 88 órán keresztül repül egyfolytában. Szerintetek hogy van az, hogy ez a kismadár ilyen sokat tud repülni megállás nélkül?
Sokat eszik.
Hát, ez egy nagyon jó gondolat. Mi kell ahhoz, hogy tudjunk például sokat futni? Kell hozzá energia?
Igen.
Kell, ugye?
Víz is kell.
Víz is kell. Amruskám, egy picit most én mesélek, jó? Látom, hogy nagyon aktív vagy, örülök neki. Például egy autó. Ugye mivel működik egy autó? Hát vagy dízelolajjal, igen. Repülők?
Kerozinnal.
Köszönöm szépen. Na és a madarak miben működnek?
Zsírral.
Hát nem zsírral. Az fontos, hogy legyen, igen, táplálékkel. Így van. Ez a kis madár, képzeljétek el, mielőtt elindul, növeszt magára 70 g-nyi plusz súlyt. A zsír tartalékait felszaporítja. 70 gram az nekünk nem sok, de egy pici madárkának nagyon sok. De képzeljétek el, kiszámolták a tudósok még azt is, hogy ez a 70 gramnyi plusz súly sem lenne elég ahhoz, hogy 3,5 napon keresztül tudjanak repülni ezek a kis madárkák. Kiszámolták a tudósok azt, hogy annyi energiát emész fel ez a hosszú-hosszú 4500 kilométeres repülés, hogy az összes kis madárnak bele kéne esni az óceánba. Szerintetek miért van az, hogy nemhogy beleesik az óceánba, hanem azt is megfigyelték, hogy marad még közel 20 g-nyi zsiradék a kis madarakon, hogy tudjanak, ha megérkeznek Hawaii szigetére, még ott keresgélni táplálékot, és így tulajdonképpen abszolút túlélik ezt a hosszú utazást. Szerintetek mi segít nekik?
Nem a zsír.
Jézus biztosan segít, de hogyan segít? A szélhez, a szélhez van köze, Amrus.
Úgyhogy arra felé fújja a szelet, vagy a kis madara.
Nem, ezt elfelejtettél, Amrus.
Igen. Azt, hogy hátra mennek, és mindig egyik hátra megy, és akkor a másik repül, az hátra megy, és akkor...
A kis madarak éghalakban repülnek, jól mondtad, Amrus. És a levegő felhajtó ereje segíti a hátsó madarakat. Aki előre repül, nyilván ott nem segít a levegő felhajtó ereje, de a száncsapások nyomán a felhajtó erő hátrafelé hatva a többi madarat is emeli. Úgy van ez, mintha valaki például biciklizik, nem tudom, próbáltatok ami biciklizni, valakinek a háta mögött. A bicikli versenyekkel egyébként szokták is ezt alkalmazni a versenyzők, hogy néha hátra mennek pihenni, aztán utána cserélgetik egymást. A kis madarak is, képzeljétek el, így repülnek. Előre repül az, aki erősebb, és aki jobban bír, és amikor elfárad, helyet cserélnek. De honnan tudják, hogy helyet kell cserélni szerintetek? Vagy honnan tudják, hogy merre van azon a nyílt óceánon a Hawaii szigetek? Van térképük, amit néz mindig az első madár, hogy merre kell repülni? Akkor honnan tudják?
Isten segít.
De hogyan?
Emlékezik.
Hát ez az, amit nem tudunk, képzeljétek el. Ez valami csoda. Így van. Tehát a kismadarakban Jóisten beleprogramozta azt, hogy tudják, hogy most hosszú repülés következik, sokat kell enni. Beleprogramozta azt is a kismadarakban, hogy merre kell repülni. Beleprogramozta azt is, hogy éghalakba repüljenek, azt is beléjük programozta, hogy segítsék egymást. Ez nem csoda, gyerekek. Csak egy kismadarat vizsgálunk, és már is azt mondjuk, hogy ez nem lehet véletlen. Kell, hogy legyen egy teremtő, szerető jóatya, aki így teremtette meg ezt a kis madarat. És még nagyon sok másféle madarat is teremtett. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szép témakör, amiben ha csak a madarakat vizsgálnánk, egyébként van ilyen szakma is, tudjátok, hogy hívják azt a szakembert, akinek az a foglalkozás, hogy madarakat figyelhet egész életében? Szép szakma. Ornitológus. Nem egy olyan szép és könnyű szó, de valaki szeretne mondjuk egy ilyen szakmát választani, az nagyon sok mindent megtudott a Jóistenről. Köszönöm szépen, hogy én aktívan figyeltetek. Ha valaki szeretné, lerajzolhatja, hogy milyennek képzeli el az aranylilét. Akár azt, hogy repülnek éghalakban.
Én nem is tudok madarat sem.
Meg lehet próbálni, és a végén meg fogom mutatni, jó, hogy milyen az aranylilé. Jó? Beszélj anyával, és akkor ad neked ceruzát. Jó, köszönöm szépen, gyerekek, hogy ilyen szépen figyeltetek. Jó látni, hogy a gyülekezetnek ilyen sok türelme van a kicsikhez, és szeretete. Azt mindig kell. A továbbiakban szeretném, hogyha arról gondolkodnánk, hogy a szenvedés milyen kihívások elé állít minket. A szenvedésről tanultunk, akik kedvesen akarnak élni Krisztusban, azok szenvedni fognak. Vannak külső szenvedések, és vannak belső vívódásaink. Melyiket nehezebb megélni? Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen. A külső szenvedéseket nehezebb megélni, vagy a belső küzdelmeket nehezebb megélni? Változó. Ugye nem egy könnyű kérdés. Én sem akarom azt mondani, hogy egyik vagy másik mellett törnék pálcát. De pont azért tettem fel a kérdést, hogy néha nehéz megmondani, mert mind a kettő nagyon olyan kihívások lehetnek. Megemlítette a tanulmányunk például Jobot. Jobnak külső vagy belső szenvedései voltak? Mind a kettő. Ugye néha nem is lehet elválasztani a kettőt egymástól. Sokszor a külső szenvedés olyan belső vívódásokat is tud okozni, és a kettő együtt annyira mélyre tud vinni minket, hogy néha nem is értjük, hogy merre fogjuk látni a fényt újból, vagy hogyan lesz kiút ebből. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy melyik kötöknek vannak most vívódásai, küzdelmei a jelenben. Akkor gondolkodjunk együtt a csüggedés természetéről, jó? Már csak azért is, mert attól még, hogy nincsenek, most esetleg éppen, adjunk hálát, de tudjuk, hogy ez a föld, ez egy olyan szintere a jó és rossz küzdelmének, ahol nem tudjuk magunkat kivonni. És ha úgy tetszik, egyfajta harc, az sajnos szükséges. És benne rejlik egyébként a lehetőség a megszentelődésre is. Amit bevezető kérdésként szeretnék föltenni, testvérek, az az, hogy megfigyeltétek-e már azt, hogy nagy lelki magaslatok vagy győzelmek után is jöhetnek mélyrepülések. Megfigyeltétek? Szükségszerű az, hogy elessünk egy-egy magaslat után. Nem tudom, ezt megfigyeltétek-e. Ezt szoktam mondani, köszönöm, hogy te is figyeltél. Azért az jó érzés. Van egy törvényszerűség, igen. Ilyenek vagyunk emberek, hogy tudunk hullámozni. És általában a nagy magaslatokat megelőzhetik olyan lelki küzdelmek, amik utána, amikor elérünk egy csúcsra, akkor úgy néha azt érezzük, hogy kimegy a lábunkból az erő, elfogy a levegő, és jön egyfajta érzelmi lefelé hullámzás. És ha így nézzük a bibliai történeteket, akár folyamatokat, akkor néha megdöbbentő azt megfigyelni, legalábbis nekem megdöbbentő volt azzal szembesülni, és először nem értettem, aztán utána elkezdtem gondolkodni, és rájöttem, hogy ugyanígy működöm én is, hogy nagy tapasztalatok után olyan nagyokat buknak emberek, és buknak akár csoportok is. Mondok egy egyszerű példát. Gondolkodtatok-e már azon, hogy milyen lehetett zsidóként élni a kivonulás közvetlen előzményekor? Vagy akár a vöröstengeri átkelés idején? Vagy akár utána a pusztában tapasztalni a csodákat? Nem fantasztikus győzelmeket éltek át a zsidók? Isten kézzelfogható hatalmát tapasztalták fantasztikusan megnyilatkozni. A csapások által, a Vöröstenger kettinyílása által, azáltal, hogy Isten vezette őket látható jelek, felhő és tűzoszlop segítségével. Naponként hult a manna, a kősziklából víz fakadt. Azt mondhatnánk, hogy hát amelyik népnek ilyen Isten van, az győzedelmes és fantasztikusan hálás és boldog nép, nem? És nem ezt látjuk. Azt olvassuk, hogy annyit lát és annyit hitetlenkedik a nép, hogy az elképesztő. Vagy mondok egy másik példát jóval későbbről. Jézus mellett a 12 tanítvány Fantasztikus csodákat élt át, nem? Vakok láttak, bénák kezdtek el járni, halottak támadtak föl, lecsendesedett a hullámzó tenger. Fantasztikus dolgok történtek, és mégis azt olvassuk, hogy ezt Ellen White is leírja, hogy hányszor kellett elhívnia például Pétert Jézusnak. Csak egyszer? Újból és újból. Többször is. Leírja Ellen White, hogy amikor Keresztelő János bebörtönzésre került, aztán utána kivégezték, akkor a tanítványok eltávolodtak Jézustól. Elkezdtek azon frusztrálódni, ami bennünket is frusztrált egy ilyen szombatiskolai tanulmány során, hogy most tényleg nekem szenvednem kell? Tényleg lehet, hogy én leszek a következő mártír, majd itt az üldözések alatt? És Péterik is elcsüggettek, és azt írja Ellen White, hogy a halászbárkából a halászás, ez egy kicsikét mennyugvásnak tűnt, annak a fenyegető réme mellett, hogy esetleg ők is üldöztetni fognak, őnekik is Jánoshoz hasonló osztályrész jut majd. De Jézus ugye nem mondott le róluk, utánuk ment. És újból és újból próbálta erősíteni őket. Vagy nézzük egy konkrét helyzetet, ami számomra megdöbbentő volt először, a csodálatos kenyérszaporítás. Ugye amikor Jézus megvendégeli a több ezres tömeget, és ugye királlyá akarják tenni, és ő elvonul. És a nép megkeresi, és leírja viszonylag hosszan a párbeszédet a nép és Jézus között János evangéliuma, akkor mi az, amit Jézus elé tesz a hitetlen tömeg? Ez egy megdöbbentő mondat volt nekem. Elkezd nekik beszélni arról, hogy kicsoda ő, miért jött a földre, és akkor azt mondják, hogy micsoda jelet mutatsz tehát akkor te, hogy lássuk és higgyünk neked. Hát de ott tapasztalták a csodát, nem? 5000 ember jól lakott, és most csak a férfiakról beszél az ige. Hát nem fantasztikus csoda? És ez olyan megdöbbentő, hogy nyilvánvaló csodák mellett, nyilvánvaló tapasztalatok mellett lehet, hogy mi is elmegyünk. Lehet, hogy nincsen rá szemünk. Lehet, hogy természetesek veszünk dolgokat, és Istennek ki kell nyitnia egy ablakot, vagy el kell venni egy hájukat a szemünkről, hogy úgy tudjunk látni, ahogy ő lehet. És a mai történet, ami a szenvedésről szól, és a szenvedés nyomán megjelenő csüggedésről, és Istentől való elfordulásról, az Illés története. Jól ismeritek, ugye? Ugyanezt a kérdést vethetném fel, hogy lehet az, hogy Illés, aki olyan fantasztikus csodákat él át a Kármel hegyen, olyan győzelmet, ami mondhatjuk azt, hogy felér egy óriási nagy győzelemmel, utána mégis elcsüged és menekül. Ott a Kármel hegyén hányszoros túlerővel áll szemben? Egyedül, Illés? Volt Aserának 450 prófétája, illetve 400, és Baálnak 450 prófétája. Az 850. Ők mind Jézabel asztaláról ettek.
Hát, és még akik támogatták.
Nyilván, így van. Tehát nyilván a papok mellett ott volt egy tömeg is. És képzeljétek el, hogy Illés egyedül van. Látszólag egyedül. Mert aztán Isten bátorítja, hogy azért van még 7000 lélek, akit én meghagytam. Csak az nem látható. Kármel hegye egyébként egy 50 km hosszan elnyúló hegy a Földközi-tenger partján. A legmagasabb pontjasá olyan magas 531 méter. Majd megnézhetitek ott. Ott van a hátam mögött. De most nem is a helyszín a lényeg, hanem az, hogy a Kármel hegyén, ugye azért is volt ez fontos, mert Fönícia és Izrael között helyezkedik el, és szent helynek tartották. A Baál kultus profétái. Illés ez nem zavarta. És ugye amikor a tömeghez fordul, akkor elmondja az elhíresült mondatát, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Ha Isten az Isten, kövessétek őt. Ha pedig Baál, kövessétek a Baált. A nép nem felel. És ugye megtörténik a csoda, most nem erről szeretnék beszélni. Azt gondolom, hogy itt majdnem mindannyian ismeritek ezt a csodát. Ugye jelkérés van, hogy Isten azt az áldozatot emészze meg tűzzel, aki az Istennek az igaz követe. Vagy a Bál és Asera proféták áldozata kapjon elismerést Istentől, vagy pedig Illésé. Tudjuk azt is, hogy Illés annyiban megy még beljebb, hogy ő leönti a saját áldozatát, de nem egyszer és nem is kétszer. És tudjuk azt is, hogy a tűz az milyen egyértelműen jön az égből és emészti meg, és tesz bizonságot amellett, hogy Illés képviseli az igaz Istent. Mi történik ezután a történetben? Tudjátok a folytatást? Ugye a nép kap egy egyértelmű hát szembesítést, vagy ha úgy tetszik, a hályog lehull a szemükről. Utána mi történik? Megfogják a hamis profitákat, és ugye ahogy előtte Jézabel írtotta az igazakat, úgy ezeket a profitákat megölik. Utána mi történik? Még nem. Illés üzen Akhábnak, felvi a figyelmét, hogy hamarosan eső fog következni. Van előjele ennek? Semmi. Illés visszavonul, ezután a győzelem után, hogy egy egész napos küzdelemről beszélünk, tehát ez nem egy fél órás esemény volt reggeltől, egész napon keresztül megy ez a küzdelem. Bár és aztán a profétái hívják az Isten, táncolnak, énekelnek, vagdossák magukat, nincs semmi. Telnek, múlnak az idők, az órák, megtörténik a csoda, leellük a hamis profétákat. És Illés szól, üzen Akhábnak, hogy nagy esőnek zúgását hallom, eső fog jönni. Eredj fel, egyél és így áll, üzeni Akhábnak, mert nagy esőnek zúgását hallom. Utána visszavonul imádkozni. És imádkozik. Ez egy egyszerű gyors imádság, vagy küzdő imádság? Küzdő imádság. Hitben, újból és újból Isten elé viszi Illés a kérését. Jön az eső. És amikor hetedszer imádkozik, akkor ugye jön a szolga, hogy látok valami apró kis felsőt. Utána mi történik? Megérkezik az eső, és Akháb a király szekere előtt fut egészen... Akhábot mondtam, bocsánat. Illés Akháb szekere előtt fut egészen a királyi rezidenciáig. Tudjátok, hogy ez milyen távolság? Körülbelül 40 kilométer. Tehát Illés lefut egy maratont. De előtte micsoda lelki és fizikai kihívásnak volt kitéve. Nyilván Isten erejével képes erre. De most gondoljuk el, hogy azért ez nem egy kis küzdelem, amit végigvisz. És micsoda tapasztalatokon ment keresztül? Imádkoztam, Isten meghallgatott. Megemésztette az áldozatot. A többiek ott voltak óriási túlerőben is. Isten mellettem volt. Egyedül voltam is, mégis győztünk Istennel. Nincs már eső. Mennyi ideje?
3,5 éve.
3,5 éve nincs eső. Imádkozom küzdő módon. Isten esőt ad. Hát nem fantasztikus csoda? Utána erőt kapok és futok 40 kilométeren keresztül. Hát nem azt várnak, hogy aztán azt mondja Illés, hogy halleluja. Nagy a mi Istenünk. Nagy az én Istenem. Annyira boldog vagyok. És azt olvasok, hogy Illés megérkezik, a palotán kívül beburkolózik a köpenyébe, lefekszik a pusztaföldre aludni, és jön Jézabeltől két küldött. És megmondja Jézabelnek, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, amit te tettél az én profétáimban. Nem megdöbbentő az erre adott reakciója Illésnek? Igen vagy nem? Elfáradt. Elfáradt. Egyébként ez bátorító is, nem? Ha egy Illés elfáradt, akkor néha mi is, hogyha elfáradunk, akkor persze ne azt mondjuk, hogy hát a Illésnek is, akkor... Tehát nem ezért mondom. Inkább csak bátorításként, hogy az elfáradás, a csüggedés, az sajnos törvényszerűen megjelenhet, de nem szükségszerű. Akkor nem szükségszerű, ha tudjuk, hogy hova kell ilyenkor tekinteni. Mi volt Illés elesésének az oka? Mit csinál, amikor ezt a hírt meghallja? Tudjátok pontosan, hogy mit csinál? Elkezd futni.
Menekül.
Itt hiszem, hogy mit ír Ellen White. Azt mondja Ellen White, hogy Illés hibája, vagy Illés kudarca az azon múlott sajnos, hogy túl sokat várt. Így ír Ellen White. Illés sokat várt a Carmelen végrehajtott csodától. Azt remélte, Isten hatalmának e megmutatkozása után Jézabelnek nem lesz többi befolyása Akhábra. És egész Izraelen rohamos reformáció megy végbe. Kármel hegyén egész nap étlen, keményen dolgozott. De utána még lefutotta azt a maratoni távot, előtte még imádkozott 7-szer küzdő módon. Mégis a fizikai megterhelés ellenére nagyon bátor volt, amikor ugye ott fut a hintó előtt végig, a királyi rezidenciáig. És itt jön egy fontos mondat, ami szerintem nagy tanúsággal szolgálhat. Attól az ellenhatástól, ami gyakran jár a nagy hit és fényes eredmények nyomán, Illés sem volt mentes. Tehát amikor épp nagy győzelmeket élünk át, akkor még szorosabban kell Isten kezét fognunk. Mert ilyenkor, ugye ez egy ellenhatás, ami meg tud jelenni. Attól félt Illés, hogy nem lesz tartós a Kármelen elkezdődött reformáció, és erőt vett rajta a csüggedés. Látta a győzelmet, tapasztalta Isten csodáit, de azt képzelte, hogy most majd akkor még nagyobb reform lesz hirtelen, és még hatalmasabban Isten megmutatkozik. Pedig megmutatta magát Isten, de ő többet várt. Illés végtelen magasra emelkedett, és a visszahatás rettenetes volt. Istent elfelejtve menekült egy kietlen pusztába, és ott találta magát egyedül. Tudtok más olyan példákat, amikor valaki nagy győzelmek után tud elcsüggedni? Nagy bibliai hithősök tapasztalatai? Például Mózes küzdelmét ismeritek? Ugye ott van Kánaán határánál már. A világ legszelidebb embere. És mégis ugye nem mehet be az ígéret földjére. Ott van Dávid. Megszilárdul a hatalma. Óriási csodákat él meg. Hithősi magaslatokba emelkedik. Aztán egy előre eltökélt gyilkosságnak lesz a kitervelője. Paráznaság és gyilkosság. Mit eleményezett volna, hogyha Illés nem menekül? Nézzük meg most Isten oldalát. Jó? Ez is olyan szép, hogy készüljük magunkat Isten helyébe. Aki küzd a népért, ugye? És jobban szereti őket, mint hogy Illés szerette őket. Pedig Illés is nagyon nagy áldozatokat hozott. Azt írja Ellen White, ez egy nagyon szép gondolat lesz. Illésnek, mármint nem szép, inkább csak megszívelendő, Illésnek nem lett volna szabad a kötelesség helyéről elmenekülnie. Jézabel fenyegetésének hallatára oltalomért kellett volna fordulnia ahhoz, aki megbízta Jahve becsületének megvédésével. Azt kellett volna mondani a követnek, az Isten, akiben bízik, meg fogja oltalmazni a királyné gyűlöletével szemben. Tudnia kellett volna, hogy Isten nem hagyja el, hiszen csak néhány óra telt el a csodák óta. És ami itt számomra megdöbbentő volt, hogy olvastam Ellen White gondolatait, azt írja ezzel a történettel kapcsolatban, ha ott marad, és Isten erejével benne elrejtőzve rendíthetetlenül kitart az igazság mellett, senki sem árthat neki, az Úr megbünteti Jézabelt, és ez újabb csodálatos győzelmet jelent Illés számára. Ennek a királyra és a népre gyakorolt hatása nagy reformációt eredményezett volna. A Kármelhegyi emlékezetes győzelem utat nyitott még nagyobb győzelmek felé, Illés azonban Jézabel fenyegetése miatt elfordult az előtte megnyílt csodálatos lehetőségektől. Isten emberének meg kellett látnia, hogy pillanatnyilag milyen gyenge. Annak a feladatnak az elvégzésére, vagy nagyságához mérten, amivel Isten meg akarja bízni. Ha Illés kitart, fantasztikus, még nagyobb győzelmeket élhetett volna át ő és egész Izrael. Szerintetek fájt Istennek látnia azt, hogy Illés menekül? Akarta megerősíteni? De Illés számon kérte, vagy Illést számon kérte Isten ezután? Nekem ez a legmegdöbbentőbben az egész történetben, hogyan viszonyul Isten az elcsüggett emberhez, az elcsüggett szolgájához, az elcsüggett gyermekéhez. Hozzám is, amikor csüggett vagyok. Épp ma, vagy holnap, vagy az elmúlt időszakban, vagy leszek. Bármikor. Azt olvasok, hogy Izrael, illetve, hogy ugye Izrael területén belül Illés, ugye a királyi palotától, Jezreeltől Beér Sebáig menekül, ez 100 kilométer. Tehát nem egy rövid szakaszt tesz meg, hanem 100 kilométernyi utat menekül. Aztán azt olvasok, hogy ezután Beér Sebától a délvidék pusztájába még egy napi járóföldre elmegy, ez kb. 25 kilométer. Tehát már 120 kilométerre van távol. És innen olvasnák a történetet, bírjatok még figyelemmel, mert nem sokára dél van, de szeretném, hogyha most kifejezetten a csüggedés és az Isten válasza a csüggedése szempontjából vizsgálnánk meg ezt a történetet. Nem fogjuk minden részletét kivesézni, de szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy mi is történik itt. Királyok első könyve, 19. fejezet, 4. versétől olvasok 2 verset. Tehát Királyok első könyve, 19. fejezet, 4. versétől. Ugye azt olvasok, hogy elment Jezreeltől Beér Sebáig Illés, és azt olvasok, innen pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég. Most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Mit árul el a csüggedő embernek a belső vívódásairól ez a kijelentés? Mire vágyik Illés? Inkább meghalni. Hogyan gondolkodik magáról? Értéktelen. Selejt. Szoktatok így gondolkodni magatokról? Reméljük, hogy Simon még nem nagyon gondolkodik ilyenekről. De néha már megfordulhat egy kisomodás fejében is, hogy valami nem stimmel. Hogyan gondolkodik vajon Isten ilyenkor rólunk, amikor mi bántjuk magunkat, ostorozzuk magunkat? Nem vagyok jobb, inkább meg kéne halnom. Hadd halljak meg. Jobb enne meghalni, mint élni és szenvedni, görcsölni. Nem akarom ezt. Elfáradtam. Nem Isten erejére nézek már, hanem a rettentő körülményekre. És úgysem vagyok jobb, úgysem lesz jobb, ez is egy tipikus depressziós csüggedő gondolat. Úgy sem változom. Ugyanazokkal küzdök. Nem tudom, kinek ismerősek ezek a gondolatok. És hagyjuk, hogy ez elborítson minket, hogy hagyta Illést, hogy elborítsa. És itt jön az, ami számomra olyan vigasztaló és bátorító. Isten hogyan küzd Illésért ebben az állapotban. 5. vers, azt olvassuk. Ez is egy tipikus depressziós tünet. És lefeküdt, és elaludt a fenyőfa alatt. És íme angyal illette őt, és mondta neki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, íme fejénél volt egy szén között sült pogácsa, és egy pohár víz, és evett, és ivott, és ismét lefeküdt. Mit tesz Isten a szolgájával, aki ilyen nagyon beteg állapotban van? Nekem eszembe jutott, hozzánk ugye jönnek néha havi-heti rendszerességgel alkoholbetegek. Szétesett állapotban, gyakran kórházból. Azt szoktad nekik mondani, amikor beköltöznek a terápiára, van egy ilyen alapelv. Egyél, igyál, pihenjél, figyeljél. Ennyit kérünk tőlük. Tudjuk, hogy többen nem képesek. A csügget, fáradt, kimerült embernek pihenésre van szüksége. És nem könnyű ezt a pihenést olyankor megélni, amikor túl vagyunk pörögve. És nem tudom, melyikőtökre jellemző a túlpörgés, rám sajnos igen. És például most, amikor megszületett a kislányunk, aki egy csoda, és próbáltam egyszerre megfelelni a lelkészi elvárásoknak, intézményvezetői elvárásoknak, haza is mindig úgy mentem, hogy tüzet kell oltani, épp hol van szükség valamire, azt gondoltam, hogy bírom, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy nem alszom. És hogy ez a csüggesztő, frusztráló helyzet, ez csak egyre rosszabb és rosszabb lesz. Hullámokban visszatér. És mivel én a családi előzményekből is hordozok egy-két nehézséget, az összes férfi családtagom alkoholbeteg, akit ismerek, és a családban jellemző a depresszió és a szorongások, a görcsök, nyilván nem hozok egy túl stabil hátteret a mintáim és a genetikám szintjén, és hát bizony erről tud venni rajtam is a csüggedés. És olyan bátorító, amikor Isten azt mondja, hogy te most meg vagy terhelve, akkor lehet, hogy neked is pihenni kéne, nem? Az sem baj, hogy egy kicsit többet alszol. Kicsit odafigyelsz arra, hogy mit viszel be. Nem kell pörgetni magadat. Nem lesz attól több az én ügyem, hogy egy szolgám belehal. És Isten nem azon keseleg itt, hogy ha kitartottál volna hitben, akkor most az én ügyem sokkal hatalmasabban tudott volna előre haladni. Nem olvasunk ilyen feddést. De tovább olvashatok később sem. Isten nem kéri számon illést. Megérti, mert tudja, hogy ember. De azért tudjuk azt, hogy ez az illés ez hova jutott, ugye? Hogy ő nem látott halált. Tehát azért Isten azért vezette szépen illést így a győzelmek felé. És aztán, amikor ugye illés alszik és illés eszik, utána illés megint alszik. És aztán megint enni fog, így van. De a lényeg az, hogy olvasom a 8. verstől tovább. Tehát a lényeg az, hogy először Isten illés fizikai szükségleteiről gondoskodik. És ő az, aki először lép illés felé. Aztán másodszor és harmadszor is majd figyeljétek meg. Egészen addig, amíg illés nem válik végre megszólíthatóvá. Mert illés nem megszólítható. Ez is megdöbbentő, hogy előtte ő, aki fantasztikus bizonyságot tett Istenről, és egy egész népet intott a reformáció útján, nem megszólítható, pedig ő a próféta. És miből látjuk, hogy illés nem megszólítható? Folytatom. Ugye azt mondja a második alvás után, hogy kelj föl, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkel, és megint evett és ivott, a 8. verstől olvasom, és ment annak az ételnek erejével, 40 nap és 40 éjjel, egész az Isten hegyéig, a Hórebig. Az aranylile, ugye 3,5 napot megy, ő 40 napot, 40 éjszakát. Tehát a lilét lepipálja azért. De ugye nem a saját erejével, hanem itt Isten mutatja neki azt. Tehát ez is egy csoda, nem? Tehát ha gondolkodott volna, hogy mi történik, Istenetet táplál, és olyan erőt kapok, hogy 40 nap és 40 éjjel megyek. Isten járatja illést. De kérdezik, hogy segít a depressziós vagy csüggedő embernek is mozogni. El van rejtve a mozgás, mint nagyon fontos segítség. És hogy a természetben jár kell illés egyedül, az Isten csodáit szemlélheti, azt gondolnánk, hogy 40 nap és 40 éjjel, ugye a lelke egy kicsikét kimosódik, megtisztul. És most megszólíthatóbb. És megérkezik ugye a Hórebig, vagy más néven a Sínai hegyig, és bemegy egy barlangba, és ott megint alszik egyet. És aztán jön a kérdés, hogy szól Isten kérdése? 9. vers, ismeritek? Mit csinálsz itt, illés? Mit csinálsz itt, illés? Nem Isten vezette oda? Ez jó kérdés, nem? Hát nyilván ő adta az erőt, ő támogatta. De megkérdezi, hogy mit csinálsz itt, illés? És illés válaszában látjuk azt, hogy egy 40 napos séta után kicsit lehiggadva, egy kicsit kimosva a frusztrációt, a csüggedést, már máshogy tud kommunikálni? Azt mondja, a nagy búsulásom van az Úrért, a sedegek Istenért. Hát érted, nem? Miért beszél Istennek, Istenről? Hát ilyen furcsa igeidőben, vagy személy rakban. Azt mondja, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiaiért, te oltáraidat lerontották, és a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Egy tipikus csüggedő embernek a csüggedő, lamentáló kifakadása. Hát érted, fáradozom. De hát nem történik semmi. Megölik a profétákat, de hát nem, most élt át egy csodát, hogy Isten győzött, és pont, hogy a hamis proféták haltak meg. De ő nem arra néz, hogy milyen győzelmeket tapasztalt, hanem a korábbi csüggesztő dolgokra. Nem tudom, ezt megfigyeltétek-e? Hogy a csüggedés az egyszerűen megbénítja azt a fajta képességünket, hogy lássuk az Isten csodáit. És nem az Isten csodáit látjuk, hanem a csüggesztő akár korábbi elmúlt dolgokat, problémákat. Ott húhog Sátán a vállunkon, és mondja a jellemhibáinkat, mondja a frusztráló körülményeket, És a nyilvánvaló csodák, a nyilvánvaló tapasztalatok valahogy vagy eltörpülnek, vagy mintha ki is esnének teljesen. És olyan megdöbbentő, hogy Isten nem kezdi el sorolni itt Illésnek, hogy de figyelj barátom, hát ez is volt, meg ez is volt, meg ez is volt. Az már elmúlt, hát pont, hogy megáldottam a te munkádat is. Mit tesz Isten ezután? Azt mondja, annyit mond csak Illésnek, hogy gyere, állj meg itt. És aztán elvonul különböző ugye természeti képek formájában. Ugye van ott erős szél, van ott földindulás, van ott tűz, de egyikben sincs Isten. És aztán mit mond a halk és szelíd hang? Mit mond a halk és szelíd hang? Fölteszi még egyszer a kérdést. Olyan szépek ezek a kérdés ismétlések, nem? Eszembe jutott az, amikor Jézus mondja Péternek, hogy szeretsz-e engem. És ne ugyanazt a kérdést föl kell tennie másodszor és harmadszor is Istennek, mire valamiféle segítséget meglátunk mögötte, vagy tanítást. Sok Isten megkérdezi másodszor az Illést, hogy mit csinálsz itt. Átért megint egy nyilvánvaló csoda sorozatot. Akkor mit mond Illés? Ugyanazt elmondja. Érthető ez? Érthetetlen, nem? De nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy néha mi agyunk is így működik. Én is tudom magamat például folyamatosan bántani. Kapok csodákat, csak kapok jeleket. Képzeljétek el, amikor a depresszióm nagyon lesújtott a 2010-12-ig terjedő szakaszban, volt egy 2,5 éves hullámban visszatérő nagyon komoly, súlyos depresszióm. És talán ezt meséltem már nektek is, hogy beszélgettem egy pszichiáterrel, akivel együtt dolgozom ott a rehabon, és mondtam neki, hogy tudod, olyan kedelem nélküli állapotban érzem magam. Csak egyet mondod, hogy Gábor, olyan nincsen. Lehet, hogy te így érzed, de olyan nincsen. Itt is érez valamit Illés, de az nem a valóság. De ő úgy éli meg. És ha ő úgy éli meg, akkor szüksége van arra, hogy valahogy kinyíljon előtte a világ. Elkezdhessen másként látni. És hiába nyílik ki a világ egy-egy a valóság, egy-egy pillanatra, vagy akár hosszabb időszakokra is, hiába tapasztalja, hogy Isten ott van, jelen van, eteti, itatja, sétáltatja, természeti jelenségekkel megajándékozza, halk és szelíd hangon szól hozzá, egyszerűen nem tud ezen túllépni. És én is mondtam ennek a barátomnak, hogy kedvem nélkül állapotban is magam, és mondta, hogy olyan nincsen, és aztán együtt utaztunk Budapest felé, Nágocsról, és az osztjapánkunk magasságában, hogy beérünk ugye a budai oldalon, egyszer csak mutatja, hogy néz ki Gábor, és nézem, és ott volt egy fantasztikus szivárvány. Olyan erősen volt az égen, hogy nem lehetett nem észrevenni. És hát persze tudom, hogy minek a jele a szivárvány. És azt is tudtam, hogy ott van egy 2 milliós város, de az nekem azóta oda a jó Isten, nem másnak. Nekem. Mert hogy engem szeret annyira, hogy nekem külön szivárványt rajzol. Az én szivárványom ott volt az Osztyapenkótól egészen az Ősvezértérig. Pedig az már a város másik széle. Addig mentünk át Budapesten, és ott volt. És utána persze visszaestem a csükkedésbe, elfelejtettem ezt is, de most is volt egy bizottsági alkalmunk múlt héten csütörtökön, és pont arra kértem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, mert megint elég sötéten látom így a helyzetemet, és ilyen hullámokban rám tud törni ez. Kimentünk a bizottság helyszínen, és ott volt egy szivárvány. Nem tudom nem észrevenni már, hogy a szivárványokat kapok. Talán úgy, hogy előtte fejeztem ki, hogy bajban vagyok, és segítségre szorulok. És hát persze ott voltunk az egyik presbiter testvérrel, és hálákat adtunk, és csak gyönyörködtünk. És mondtam Boglákának, hogy mert hogy én lenn voltam a gyülekezetnél, meg fönt a házunknál, hogy menjetek ki gyorsan, ez már este volt, mert van egy nagyon szép szivárvány. És kiment itt nézni, nem látta, hogy sehol. Szóval megfordul, és így elcsodálkozott, mert a házunk, vagy a szivárvány a házunktól indult. És a gyülekezetnél volt a másik vége. Úgyhogy ez is csak egy ilyen látszólag apró, de mégis fantasztikus megerősítés. És én hiszem azt, hogy a csüggedő ember felé Istennek mindig van személyes üzenete. És olyan szépen benne van ebben a történetben az, hogy a csüggedés természete ilyen. Benne vagyok, Isten csodákat tesz. Isten megmutatja magát egyszer, kétszer, és nem látom. A csüggedés az visszavisz a saját kudarcaimhoz, a saját problémáimhoz, a saját félelmeimhez, és nem tudok szabadulni. Nem olvasunk itt egyébként más fantasztikus dolgokat. Isten annyit mond Illésnek, amikor elmondja megint másodszor is a nagy búsulását, 15. vers, és mondta az Úr neki, menj el, tér vissza a te utadon, a pusztán át Damaszkuszba, és még oda jutsz, kenyed királyá, hazáját Szíriában. És Jéhút is kent fel Izraelben, és elmondja, hogy mit csináljon. Tehát tulajdonképpen oda egy megbízatás neki. Pedig még el van csüggedve, nem? És azt mondja, hogy jó, megvolt a parkolópálya, picikét tápláltalak, most menjél. És Illés elindul. Nem a hallelujázós lelkesedéssel, de teszi a dolgát, és sokszor ezt tud bennünket is kihozni a csüggedésbe. Nem tudom, volt-e már ilyen állapototok, hogy nagyon el voltatok kenődve, és azt mondtok, hogy jó, ott ülök már benne a szobámba, de ez nem segít. Ha magammal vagyok összezárva, azt mondják az anonim alkoholisták, hogy ha rossz társaságba akarsz kerülni, akkor maradj egyedül. Szerintem ez egy jó szlogen. Persze néha kell a csend, de csüggedő ember nem maradjon egyedül. És az, a következő feladata Illés számára Istennek az, hogy menjen is, tegye a dolgát. És szeretnék idézni bátorításként, mert az időnk eljárt, mert ebben a történetben ott van a bátorítás, és hiszem, hogy mindannyiunknak van benne olyan rész, amit meg tudunk ragadni. Azt mondja Ellen White, mindenkit érnek keserű csalódások. És olykor mindenkit hatalmába kerít a csüggedés. Amikor a fájdalom az ember sorsa, és nehéz hinnie, hogy Isten még mindig jóságos segítő, segítője földi gyermekeinek. Amikor annyira gyötrik a bajok, hogy inkább kívánja a halált, ugye ahogy Illés is, mint az életet. Ilyenkor sokan elengedik Isten kezét, és a kételj rabságába, hitetlenség fogságába esnek. De Isten nem engedi a mi kezünket. Lehet, hogy mi elengedjük az övét, de ő az utánunk miénk után nyúl. Ha ekkor megnyíl a lelki szemük, és felfognak Isten intézkedéseit, megmentésükért fáradozó angyalokat látnának, akik lábukat az örök hegyeknél is erősebb alapra helyezik. És akkor új hit, új élet ébredne bennük. És olyan szép, akár most csak egy Zsoltárt idézek, a 94-et, ahol azt mondja a Zsoltáros, hogy amikor azt mondtam, hogy az én lábaim megiszamodtak, a te kegyelmed megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, mert a vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Ezek annyira szép ígéretek, és olyan jó hitben beléjük kapaszkodni, mert sokszor csak hitben tudunk. És amit el szeretnék mondani, az már nem sok. Istennek az a küzdelme, hogy a szolgájának az Isten képét helyreállítsa. Mert Illésnek az Isten képe az nehéz, az beteg. És van egy másik idézet, ami nekem sokat segített, most is, amikor újból elővettem. Ez pedig az, hogy amikor a csüggedés ugye erőt vesz rajtunk, akkor érzés szinten nagyon el tudunk csüggedni. És Ellen White arról beszél, hogy a hit az nem érzések alapján működik. Azt írja a Szellemlélek második kötete 225. oldalán, vagy olvasom a 224-től, tekintsetek Jézusra. Küldjetek a mennybe csöndes hitből jövő imákat. Kapaszkodjatok Isten erejébe, akár van valami különleges érzésetek, akár nincs. Ezt felolvasom még egyszer. Kapaszkodjatok Isten erejébe, akár van valami különleges érzésetek, akár nincs. Haladjatok előre, mintha minden imádtok Isten trónja előtt lenne, és azokat már is megválaszolta volna. És még egy gondolat. Az érzés és a hit olyan távol vannak egymástól, mint amilyen távol vannak kelet a nyugattól. A hit független az érzéstől. Komoly hittel kell könyörögnünk Istenhez, majd érezve vagy nem érezve imáink szerint kell járnunk. Bizonyságunk és bizonyítékunk Isten igéjében van, ezért imádság után kételkedés nélkül hinnünk kell. Vagy hinnünk lehet. És én azt gondolom, hogy az egész történet erősített bennünket abban, hogy ahogy Illés csüggedett, mi is csüggedhetünk. Ahogy Illésnek szüksége volt arra, hogy fizikailag táplálják, járassák, megmutassák számára azt, hogy Isten létező és szerető lény, aki halk és szelíd módon ébreszkedi a lelkismeret, úgy nekünk is így próbál Isten akár a jelen elcsüggett állapotunkban vigasztalást nyújtani. Hiszem azt is, hogy ebben a történetben el van rejtve az is, hogy a csüggedő ember számára azt írja elemet, hogy a hit, az ima és a munka az segít. Ez a három. A hit, az ima és a munka. És én azt kívánom, hogy akár most, akár a jövőben, ha csüggedés lesz, vagy vesz erőt rajtunk, akkor ne felejtsük el ezt a történetet. Ne felejtsük azt, hogy vannak törvényszerűségek, de Isten nem hagy bennünket magunkra soha. És azt kívánom, hogy ennek a valóságát tapasztalassuk meg mindannyian. Amen.